A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Novák Katalinnal, az Emberi Erőforrások Minisztérium, a Család és Ifjúságügyért felelős államtitkárával, a Fidesz alelnökével. Különböző otthonteremtési kedvezményekről beszélgettünk, és hát ugye az is szóba került már, hogy a családi adókedvezmények is változtak, emelkedtek januártól. Térjünk egy kicsit vissza még egy korábbi időszakra. Ha jól emlékszem, akkor ősszel vetődött fel az, hogy a három vagy több gyermeket vállalók netán élethosszig tartó SZIA mentességet vagy kedvezményt kapjanak. Körvonalazódik esetleg ezzel kapcsolatban is valami, vagy ez még nagyon a jövő zenéje?
Valóban felkaptak egyszer egy valamilyen ötletet, és az elkezdett önálló életet élni a sajtóban. Én azt mondanám, hogy az az irány, amit meghatároztunk 2010-ben, sőt, én visszanyúlnék még a 98-2002 közötti Fidesz kormányzás idejére is, hiszen akkor vezettük be a családi adókedvezményt, korábban nem volt ilyen, és aztán sikerült is a szocialista kormánynak ezt tulajdonképpen szétvernie, hiszen azért emlékeztetnénk rá, hogy mi volt az ő idejükben a családi adókedvezmény. Havonta 4000 forint járt csak a nagycsaládosoknak, tehát azért ez nem mérhető mondjuk össze a mostani családi adókedvezménnyel. Amit mi rögtön a kormányzás elejétől fogva tettünk, az az, hogy kiterjesztettük ezt az adókedvezményt az egy és két gyermeket nevelő családokra is. Sőt, ezt mindig azért teszem hozzá szívesen, mert szerintem kevesen tudják, a családi adókedvezmény már a magzat után is jár. Tehát, hogyha a kismama a 91. napját betöltötte a várandóságának, már jogosultá válik a családi adókedvezményre, érdemes rögtön igénybe venni. Tehát mi kiterjesztettük egy és két gyermeket nevelő családokra is, és jelentősen megemeltük az összegét. Ma már egy gyermek esetén 10 000 forint, két gyermek esetén havonta 40 000 forint, három gyermek esetén havonta 99 000, tehát közel 100 000 forint, és így tovább emelkedik gyermekenként további 33-33 000 forinttal a családi adókedvezmény összege. Megoszthatják egymással a szülők, tehát nem csak az egyik szülőnek kell annyi jövedelemmel rendelkeznie, hogy ezt az egész összeget igénybe tudja venni, hanem mind a ketten. És ugye, ami szintén egy újdonság volt az előző ciklusban még, illetve az előző előtti ciklusban még azt, hogy lehetővé tettük azt, hogy ezt a járulékokból is igénybe vegyék, nem csak a személyi jövedelemadóból. Tehát ez az, amiért kimondhatom azt, hogy ma, hogyha egy nagy családban mind a két szülő dolgozik, és átlagos jövedelemmel rendelkeznek, akkor ők tulajdonképpen egyáltalán nem adóznak ma Magyarországon, és azt is mondhatjuk, hogy aki gyermeket nevel, az ma kevesebbet adózik, mint az, aki nem nevel gyermeket, sőt, aki több gyermeket nevel, az meg még kevesebbet adózik. Tehát szerintem igazságosabbá vált ilyen szempontból az adórendszerünk, és támogatja azt, hogy a kemény munkával megkeresett jövedelmet, pénzt, azt minél inkább a családok a
ez a fajta SZIA mentesség, ez nincs,
ez a
nem is lesz
fog folyt. Tehát én inkább azt mondanám, hadd ne legyek ebben lezáró, azt mondanám, hogy az a logika, hogy aki több gyermeket vállal, az nagyobb kedvezményre részesülhet egyszer. Másrészt pedig azt, hogy a jövedelemhez kapcsolódó adóknak a csökkentésében gondolkodunk, ez a logika, ez a jövőben is érvényesülni fog, és elképzelhető, hogy még ebben lehet számítani bővülésre.
Én tulajdonképpen azért is hoztam ezt szóba, mert ez ugye nyilván a három vagy több gyermeket nevelő anyukákra, édesanyákra vonatkozna, és ez tulajdonképpen egy kicsit már a főállású anyaság intézményéhez is kapcsolódik, és ugye ahogy már szóba került, a Nemzeti Konzultációs Kérdőíven is foglalkozott egy kérdés a főállású anyasággal, de mennyire elfogadott ez, vagy mennyire támogatott ez a Magyarországon? Tehát ha egy nő, egy édesanya azt mondja, hogy ő feladatként, vagy hivatásként a gyermeknevelést választja, mert hát valóban 3-4 netán 5 gyermeket nevelni, velük vagy róluk nap mint nap gondoskodni, hát az azért egy meglehetősen kemény feladat, vagy igen kemény munka, mondhatjuk azt. Jó lehet, hogy nyilván az anyukák nem szeretik ezt a kifejezést, vagy ezt a szóhasználatot.
Én anyukaként azt mondom, hogy szerintem nincsen ezzel bajunk, és emlékszem arra is, hogy...
Ez egy nagy feladat.
Ez feladat, és ez munka is, tehát szerintem nyugodtan lehet munkának is nevezni. Azt tudja igazán, aki már csinálta ezt. Sőt, szerintem talán csak azt tudja, aki volt már ilyen helyzetben, akár anyaként, akár apaként. Én magam, hogyha lehetek ennyire személyes, ugye mi három gyermeket nevelünk a férjemmel, és emlékszem, hogy amikor 6 év után visszamentem dolgozni, akkor voltam, amikor egy pillanatra így megpihentem. Aztán persze azért ez is sok lett, de nagyon kemény mellóán pici gyerekekről felelősségteljesen gondoskodni, és azért ezt a felelősségteljes szót ezt mindig erőteljesen aláhúznám. Tehát az a fontos, hogy ezek a szülők, ezek az édesanyák is felelősségteljesen neveljék ezeket a gyermekeket, tényleg tekintsék ezt hivatásuknak, tényleg tekintsék olyan életfeladatnak, ami megérdemli azt, hogy ezt közösségi szinten is, vagy érdemes arra, hogy közösségi szinten is elismerjük. De hogy mennyire elfogadott, vagy mennyire nem, én bizakodom abban, és látok ebben a tekintetben pozitív jeleket, hogy változik a mentalitás olyan értelemben, hogy talán nagyobb az elfogadás, hogy jobban elfogadjuk a különböző döntéseket, hogy nem ilyen sablonokban gondolkodunk, hiszen nincsenek receptek, nincs olyan, hogy gyereket nevelni csak így lehet, és így kell, vagy az életünket így kell vinni ennyi időskorban, ennyi gyereket vállalni, eddig otthon maradni, annyit elmenni dolgozni, tehát nincs egyféle olyan súlykolandó életút vagy életpálya, amit mindenkinek be kellene járni. Mindegyik család más, minden élethelyzet más, még ugyanaz a család is dinamikusan változik, változnak a kihívások, változnak a lehetőségeik, tehát ezekhez kell igyekezni alkalmazkodni, nekünk pedig kormányzati oldalról ezeket kell segíteni. És egyfelől, tehát két dolog megy párhuzamosan. Ugye egyfelől visszaadtuk a harmadik évét a gyesnek, amit a szocialisták elvettek az ő kormányzásuk idején. Lehetővé tesszük, hogy otthon lehessen tölteni 3 évet a gyermekkel. A főállású anyaságot én magam egy támogatandó életútnak, életformának tartom, hogyha ezt valaki valóban felelősen teszi. De lehetővé tesszük azt is, hogy akár már egy fél éves baba mellett a gyedextrának köszönhetően valaki visszamenjen dolgozni. Bölcsödéket építünk hozzá, bevezettük a nagymama nyugdíjat, ugye a nők 40-et, és a gyedextrával megadjuk a bért is párhuzamosan a gyermekgondozási támogatások mellett, ha valaki munkát vállal a kisgyermek mellett. Tehát ez is jó, az is jó, ez is támogatandó, az is támogatandó. Szerintem ezekben nincsen, nem lehet relációjelet felállítani, hogy az egyik jobb, vagy nemesebb, vagy előbbre való a másiknál. Amit tudnak, és amit képesek, és amit szeretnének vállalni a szülők az ő élethelyzetükben, amennyiben ez a felelős gyermekvállalásról szól, mi ehhez igyekszünk a lehető legtöbb támogatást megadni.
Ja, hogyha már gyermekvállalásról beszélgetünk, meghirdetetten a mostani kormányzati ciklus egyik középponti kérdése a demográfiai problémák valamilyen módon történő kezelése vagy feloldása. Az elmúlt években, sőt, hát évtizedekben voltak e tekintetben mélypontok itt Magyarországon is, hát Európában, ahogy beszéltünk erről, Európában is, születésszámokat vagy gyermekvállalási hajlandóságot tekintve. Most, hogyha megnézzük a számokat, akkor hogy állunk ezen a téren?
Én ezt gyermekvállalási kedvnek szeretem hívni, nem is hajlandóságnak, mert igazából az a jó, hogyha tényleg mindenki érzi azt, hogy hogyha kedvel vállalják a gyerekeket, és itt talán utalnék is arra a reklám spotra, mondhatom azt, hogy arra a kampányra, amelyet folytattunk a Családok évében, ugye két kis filmünk is volt, a Szülőnek lenni életre szóló kaland ne hagyd ki címszóval, és a gyermek ajándék, ez volt a másodiknak az üzenete, ami karácsonyhoz kapcsolódóan jelent meg, és itt csak érdekességként mondanám el, hogy például ezt a karácsonyi kisfilmet csak a videócsatornán, azon az ismert videócsatornán 1,2 millióan töltötték már le, tehát ennyire sokan nézték meg, érdeklődtek, és azért is, mert tényleg úgy gondoljuk, hogy a családi életről beszélni, a családi életnek a szépségei, nem rózsaszín, de reálisan szép voltáról beszélni, az nem lehet eleget, és hogy ezt erről érdemes, és ezért hoztuk ezt a témát is egy picit jobban a felszínre. És összefügg ez bizony azzal is, amit ön vetett fel a népesedési demográfiai kihívásainkkal, ami Magyarországon egy régi keletű probléma. 3,5 évtizede fogyatkozik minden évben ez a nemzet. 3,5 évtizede 1981 óta minden évben kevesebben vagyunk, mint amennyien az előző évben voltunk, nagyjából most olyan 30 000-rel. Ez a népességfogyás valamelyest csökkent. Picit több gyerek születik, kevesebben halnak meg, csökkent a terhesség megszakításoknak a száma, csökkent a csecsemőhalandóságoknak a száma.
A házasságkötések elég markánsan, és az mégiscsak az előszobája azért a gyermekvállalásnak.
Önnel. Most már olyan magasra nőtt a házasságkötés száma, mint ami nem volt már valóban 20 évvel ezelőtt, volt csak legutóbb ilyen magas. Ugyanez igaz a gyermekvállalási kedvre. Tehát az, hogy átlagosan hány gyermeket vállalnak a fiatalok, ez a szám is 20 éve nem volt olyan magas, mint amilyen most volt. Még mindig nem elég magas, vagy még mindig jó lenne, hogyha ennél magasabb lenne, és ezért is kell még tovább dolgoznunk, hogy tudjunk ezen segíteni. Még azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Uniós átlaghoz képest is le vagyunk maradva, de ez azért van, mert egy gödörből indultunk, és úgy van ez, hogy a gyerekvállaláshoz bizalom kell. A gyerekvállaláshoz valami hit kell a jövőben. Hányan mondták ezt még 10 évvel ezelőtt, hogy én ebbe a világban nem vállalok gyereket. És egyre kevesebben teszik ezt, hála a jó Istennek, de a bizalomnak a visszaépítése, aminek a lerombolása rendkívül gyorsan megy, és nagyon egyszerű, a bizalomnak a visszaépítése, a jövőbe, a jelenbe és a jövőbe vetett hitnek a visszaépítése, ez egy nagyon időigényes folyamat, mi ezen dolgozunk, és úgy látom, hogy még sok teendők van.
És hát talán éppen az jutott eszembe, hogy van itt talán egy csapdahelyzet is, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének a méréseiből az derül ki, hogy növekszik a gyermekvállalási kedv, nem mondok ki hajlandóság, gyermekvállalási kedv, viszont egyre kevesebb a szülőképes korban lévő nő Magyarországon, tehát a ratkó unokák 40 fölé kerültek, és ez a trend, ez a lefelé tartó trend még vélhetően folytatódik, tehát hiába növekszik a kedv, egyre kisebb és egyre kisebb a lélekszámú generációra esik mindez. Hát ez valóban egy csapdahelyzet.
Ez egy nagyon nehéz feladvány. Ezt csak megerősíteni tudom, hogyha pont ez a fő probléma, amit ön említ, hiszen hogyha az elmúlt 30 évet nézzük, mondjuk beszéljünk az elmúlt 3 évtizedről, akkor ma ebben az úgynevezett szülőképes korban lévő női populáció, tehát azon nőknek a száma, akik ebben az életkorban vannak, most 14%-kal kisebb, mint amilyen volt 30 évvel ezelőtt. És hogyha előrevetítem az elkövetkező 30 évre, akkor ez legalább ennyivel fog csökkenni akkor is. És igen, ez így van, hogy ennek az egyre kevesebb nőnek kell kvázi egyre több gyermeket vállalni ahhoz, hogy megmaradjunk. De két dolgot tennék ehhez hozzá. Az egyik az, hogy a nagy családokban rengeteg erőforrás van. A 3 vagy annál több gyermeket is nevelő, akár 5-6-7-8 gyerekes nagy családokban. Ha visszaemlékszünk, nem tudunk visszaemlékezni, de felidézzük azokat az olvasmányainkat, amelyek mondjuk a 100 évvel, 200 évvel ezelőtti Magyarországról szóltak, ott, vagy akár csak visszagondolunk a nagyszüleink, dédnagyszüleink, ők nagyszüleink generációjára, ott az, hogy mondjuk egy középosztálybeli alsó vagy felső középosztálybeli családban legyen 6-8-9 gyerek, ez egy hétköznapi dolog volt. Ez teljesen általános volt. Tehát ebben azért semmi ördögtől való nincs. Egy egészen rövid időszak, egy rövid abnormális időszak az, amiben most élünk, hogy már inkább egy vagy annyi sem, de esetleg 2, és nincs ott az az 5-6-7-8 gyerek is, akit szívesen vállaltak annak idején. És most látszik az, hogy van megint egy ilyen típusú fellendülés. Vannak olyan családok, vannak olyan fiatalok, akik örömmel vállalnak sok gyereket is, és szeretnének nagy családban élni, és már nem is találkoznak azzal a negatív előítélettel, amellyel még azt kell, hogy mondjam, 5-6 évvel ezelőtt is, hogy ráztak, hogy 8 gyereked van, hát tehát hogy, meg miért, és végre van egy olyan elismerés, elfogadás, hogyha én nem is vagyok erre képes, én magam, mi ketten nem is tudjuk ezt vállalni, de ott vannak azok, akik tisztességgel szépen felnevelik azt a 6-7 gyereket is. Na, ők nagyon sokat tudnak ebből lefaragni, ebből a hátrányból. A másik, amit hozzá szeretnék ehhez tenni, hogy ott van az, amit a fiatalok a tervként dédelgetnek. Tehát, hogyha megnézem azt, hogy ma egy magyar fiatal hogy gondolkodik a saját jövőjéről, akkor bizony házasságban szeretne élni, kutatások szerint nem én mondom, és gyerekeket szeretne nem egyet, inkább 2 vagy annál többet. Tehát van egy olyan erőforrás, amire támaszkodhatunk, és van egy olyan ok, ami az optimizmusra sarkalhat bennünket. Ha segítünk ezeknek a fiataloknak, hogy azok a gyerekek tényleg megszülessenek, hogy meg tudják valósítani ezeket a kihívásaikat, mert közben még van egy csomó ötlete, hogy ő még szeretne egyébként emellett sikeres lenni, meg munkát szeretne, meg utazni szeretne, meg még mindenféle elvárása van, de az elképzelése akkor is az, hogy ő családot akar, és gyereket szeretne nevelni. Anya és apa szeretne lenni a fiatal lány is, és a fiú is. Ebben kell segítenünk a magyar fiataloknak, hogy lehet az, hogy ez bele férjen, akár az egyik és a másik párhuzamosan.
Ha már az imént a munkát említette, akkor nyilván különösen fontos, hogy a gyermekvállalás és a munkavállalás ne egymást kizáró, hanem talán inkább egymást segítő vagy erősítő tényező legyen. Ugye itt szóba került már érintőlegesen a nők foglalkoztatásának megkönnyítése, a bölcsödei férőhelyek bővítése, van járulékkedvezmény kisgyermekes anyák foglalkoztatása terén, vannak családbarát munkahelyek, de azért a klasszikus, atipikus vagy rugalmas foglalkoztatási formák terén még mindig nem állunk túl jól. Hogyan látja ezt?
Már önnel is beszélgettünk erről, hiszen én magam is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős kihívás, ami itt Magyarországon a munkaerőpiacon még előttünk van, még mindig előttünk van. Belevágtuk már a fejszénket, de még nem tudtunk eleget hasítani, vagy eleget vágni, vagy haladni ezen a területen. Rendkívül fontos a munkacsalád egyensúlyát igyekezni támogatni. Ma több nő kerül ki minden évben az egyetemek padsoraiból, mint férfi. Hogyha megnézem a diplomások arányát, vagy a diplomások között a nőknek és a férfiaknak az arányát, hogy hogyan változott az elmúlt években, évtizedekben, akkor drámai az elmozdulás a nők javára. Tehát magyarul a nők többet tovább tanulnak, mint korábban. Ennek számos következménye van. Ez azt jelenti, hogy amikor ő kikerül az iskolapadból, és ez egyre több nőre igaz, kikerül az iskolapadról, addigra bizony inkább 23, 4, 5 éves, mint 21, és akkor még nem kezdett el dolgozni, még nem tudott pénzt keresni, és még nem tudta kamatoztatni, vagy a gyakorlatba átültetni azt a tudást, amit már gyarapít hosszú évtizedek óta. És ott van a vágy is benne, természetesen mondom ezt magam is diplomás nőként, hogy igenis én is szerettem volna akkor már dolgozni valamit, amikor oda jutottam, és sokszor ez beelőzi a gyermekvállalást, és akkor az egész csúszik, tolódik tovább, mert utána meg nehéz, mert akkor már dolgozik az ember, elindul adott esetben akár a karrierje, vagy ível felfelé a pályája, nem meri ott hagyni a munkahelyét, egy jó munkahelyről óvatosan mondana le az ember, akár csak évekre is, bizonytalanságot érez, szükség van az ő jövedelmére is, tehát nagyon sok indok van mögötte, és ne csak a diplomásokról beszéljünk, igaz lehet ez azokra is, akik nem felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, ők is elkezdik a saját szakmájukat, ott kiteljesednek, sikeresek, és szeretnének ott is akár egyről a kettőre lépni, és kell a pénz is. Tehát fontos az, hogy egy nő számára ne az a döntési helyzet álljon elő, hogy én most vagy anya leszek, és akkor csengettek a szakmai életemnek, és pénzt se fogok keresni, vagy, és csak a családtámogatásokra számíthatok, ami persze nem kevés, de akkor is, vagy a másik lehetőség, hogy végzem a munkámat, ahogy tudom, de akkor lemondhatok a gyerekvállalásról, családalapításról, vagy esetleg majd valamikor, ha eljutok oda 40 akárhány évesen, akkor talán még egy gyerek majd belefér. Ebben kell segítenünk, és erre egy fontos eszköz a rugalmasság, a rugalmas munkaerőpiac, ami könnyebben összeegyezthető a családi teendőkkel, és éppen ezért építünk ki, most fognak indulni, vagy részben indultak el ezek a pontok, ezek úgynevezett család és karrierpontok. 71 ilyen különböző pont nyílik meg az országban.
Ez egy országos hálózat most meg?
Komplett, hát mondhatom azt, hogy a közép-magyarországi régiót leszámítva, tehát ez a vidéki Magyarországnak szól elsősorban, ott legalább annyira égető a probléma, mint Budapesten.
Ez nehezebb... voltak éppen azt szolgálják, hogy ott helyben megtalálni a rugalmas foglalkoztatási lehetőségeket és formákat?
Hajszál pontosan ezt szolgálja, a nőkre célzunk, tehát azt sem titkolom, hogy ez kifejezetten elsősorban, sőt a nőket szólítja meg, elsősorban a kisgyermekes édesanyákat, és helyben óriási az érdeklődés a munkaadók részéről, hiszen ők nekik meg kell a jó munkaerő. Tehát van egy lehetőségünk, hogy ezt a kettőt párosítsuk, és mondjuk azt, hogy neked kell most 10 ember, 20 ember, 50 ember, vagy csak kettő, és itt vannak azok az anyukák, akik meg dolgoznának, de nem tudnak teljes munkaidőben dolgozni, rugalmasan szeretnének, vagy otthonról szeretnének, vagy számos formája van ennek a rugalmas munkavégzésnek. Segítünk nekik átképzéssel, megtanítjuk őket életrajzot írni, közben vigyázunk a gyerekeikre, amíg ott vannak a család és karrierpontokban, természetesen van internet elérésük, összehozzuk őket a munkaadói oldallal, és helyben segítjük az ő munkavállalásukat, elhelyezkedésüket. Ezen kívül pedig ott van például a kismama szövetkezeteknek az elképzelése, bizonyban hogy ezt is a
reményeim szerint. Ez csak elképzelés, vagy
ugye ez már... egy törvény kell, én bizonyban hogy ezt az idei évben ezt a törvényt is
ez
el tudja fogadni majd az
országgyűlés.
Hát mondhatjuk a nyugdíjasat is, vagy én inkább talán mondanám a diák szövetkezetet, hiszen az régebb óta működik, talán többen ismerik, ahogy egy diák a diák évei alatt annyit bele tud sűríteni az életébe, hogy elmenjen alkalomszerűen heti egyszer, kétszer, délutánonként, esténként, kinek mi fér bele, vállaljon valamilyen munkát, de nincs ideje ezt megkeresni, leszerződni, fölhajtani, és egyedül nem bír egy teljes munkakört ellátni. Ugye minden, vagy nagyon sokan ismerik ezt a diákszövetkezeti munkát, diákmunkásként ő a diákszövetkezetnek a tagja, és azon keresztül közvetítik neki a munkát. Ugyanezt tudna működni a kismamáknál is, hiszen a kismamáknak is meghatározott mennyiségű idő áll rendelkezésükre, annyi munkát tudna vállalni, hogyha sok kismama összeáll, kismama szövetkezetet alakítanak, akkor ők már közösen el tudnak végezni valamilyen adott feladatot, és hogyha valahol például gond van, megbetegszik a gyerek, közben jön valami, akkor ők egymást is tudják helyettesíteni.
Hát voltak éppen családbarát szemléletről, családbarát közegről beszélgetünk. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 2018 és 2020 között 10 milliárd forintra lehet pályázni családbarát szülészetek kialakítására. Mitől családbarát egy szülészet? Hogy néz ki egy családbarát szülészet, egy kórházi osztály?
Nem is azt mondanám, hogy hogy néz ki, hanem hogy ez a mitől családbarát, vagy mit tud egy családbarát szülészet, és kell-e, hogy családbarát legyen. A szülés az nem csak azért meghatározó élmény, mert hát egy életre szóló olyan pillanat, vagy olyan néhány óra történik ott meg, vagy zajlik le, amire mindig emlékezni fogunk, amikor a gyerekünkre nézünk, hanem bizony azért a szülés az a világ egyik legtermészetesebb dolga, ezzel együtt nagyon sok nehézség is adódhat egy szülés során. Az, hogy egy édesanyának, és még hozzáteszem a babát és az édesapát is, pozitív volt a szülés élménye, vagy inkább ez egy rossz emlék, az nagyon meghatározó lehet később is, amikor majd arról döntenek, hogy vállaljanak-e újabb gyereket. Ha ez inkább rossz volt, ha nagyon rossz dolgok kapcsolódnak hozzá, akkor lehet, hogy ezt elodázzák, ezt a döntést, vagy azt mondják, hogy ezt inkább nem. Hogyha pedig azt mondják, hogy a lehetőségekhez mérten ez a legjobb volt, akkor az tudja ösztönözni őket arra is, hogy vállaljanak további gyerekeket. Tehát van ennek egy ilyen hatása is, illetve tényleg minden szempontból az egész családnak az indulására meghatározó, hiszen egy gyerek születésénél egy család is születik. Az, hogy odaengedjük-e az édesapát mondjuk a szüléshez, hogyha nincsen valami olyan indok, ami ezt tényleg lehetetlenné tenni. Hogy segítünk-e abban, hogy az a pár, akiknek ez egy teljesen új élmény lesz, felkészüljenek a szülésre. Az, hogy segítjük-e az édesanyát abban, hogy szoptatni tudja a gyermekét a szülést után, biztosítjuk-e mondjuk azt az aranyórát, ami egyszer van az életben, az az egyetlen óra a születés után, amikor a baba és az édesanya, ha hagyják őket, akkor meg tudják találni azt, ahogy egymásra tudnak úgy találni, hogy a szoptatás az sikeres tudjon később lenni. Soha többet nem tér vissza ez a pillanat. Hogy ott lehet-e a baba az édesanya mellett akkor, amikor nincs semmi indok arra, hogy elszakítsuk a babát tőle. Hogy megadjuk-e azt az intimitást a szülőnőnek, hogy egyedül vajuthasson már úgy, hogy a segítő személyzettel, de mondjuk ne ketten-hárman legyenek egy szülőszobában, és hallgassák egymás vajudását. Ez mind ahhoz járul hozzá, hogy a szülés egyszerre legyen biztonságos és intim, és a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani ennek a családnak. Ehhez sok minden kell, szemlélet, eszközök, infrastruktúra, de nem attól lesz feltétlenül mindez, nem attól biztosítjuk, hogy most pirosra van-e festve az a szülőszoba, vagy világoskékre, de biztos kell hozzá az is, hogyha jó érzése legyen akkor, hogyha belép oda a pár, akkor biztonsággal töltse el, és olyan hozzáállással találkoznak, ami szintén ezt erősíti meg bennük. A célunk az az, és ez a pályázat, itt 44 szülészeti intézményt tudtunk a jelen pályázat kereteiben támogatni, ez most egy 6,4 milliárd forintos támogatást jelent a számukra. Ez én szerintem egy komoly lépés lesz. Ezeknél az intézményeknél mindenképpen összesen 78 szülészeti osztály van, tehát mondhatom azt, hogy a többsége most támogatást kap, de azt szeretnénk, hogy minden egyes szülészeti osztály így működjön Magyarországon. Ne legyen különbség ahhoz képest, hogy valaki hol szül, hogy mennyire tudja megélni ezt a szülést a lehetőségekhez, adottságokhoz, körülményekhez képest pozitívan. Amit ehhez hozzá lehet tenni, azt igyekezzünk hozzátenni, ezt célozza ez a pályázat.
Az elmúlt órában Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztérium, a Család és Ifjúságügyért felelős államtitkára, Fidesz alelnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen az érdeklődését.